16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkésszel, Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem, dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, és a következő almádialógusunknak az előadója, meghívott vendége. Sok szeretettel köszöntöm, Erősvár a mi Istenünk.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt, és örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetésre nyílik most lehetőségünk is, eleve az almádi dialógusnak. Örülök.
Hát köszönjük, hogy elvállalta. Egy kicsit segítsen nekünk, hogy jobban megismerjük az ön személyét. Meséljen arról, hogy hogyan nőtt fel, milyen benyomások érték gyerekkorában, hogy így alakult, hogy a végén lelkész lett, és most itt van nálunk.
Hát ennek van egy érdekes története. Talán onnan kezdeném, hogy én 1953. július 30-án születtem. Ezt úgy is szeretném mondani, hogy nem akárhol, mert Kissomjón, a Kemenes alján. És hát hogy általában még a teológus hallgatók is azt szokták mondani, hogy a teológiai tanulmányok közben egyet meg kell tanulni nálam, hogy a Kemenes alja az egy külön ország, meg a nyugati vége Magyarországon annak egy külön tisztelete van. Ez egy kicsit nem viccesen hangzik, vagy vidáman hangzik, de alapjávéve engem nagyon meghatározott az első 12 évem, amit ott töltöttem, ahol édesapám lelkész volt, ott már 27 évig volt egy faluba, 8 falu tartozott hozzá, és átéltem egy ilyen nagy szórvány központnak és gyülekezetnek az életét, és hát ahogy abban az időben, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején egy külön izgalmas világ volt az, hogy hogyan éltünk ott, és hogyan lehetett a hitet megélni. Hiszen azért az akkori falvakban sem volt ez egyszerű. Kisgyerekként észrevettük azt, hogy mit szabad az iskolába, mit nem szabad az iskolába. A hittanórák egy elég feszélyezett légkörbe folytak, és nem mertek mindenkit beiratni, de mégiscsak be voltak iratva a falu gyerekeinek egy nagy része hittanra, és átéltünk istentiszteleti életeket is, és engem az nagyon meghatározott, ahogy ott, abban az időben nagyon sok idős ember beszélgetett velünk, gyerekekkel. Ez akkor a faluban ilyen szokás volt, hogy az idősek úgy leültek, mint hogyha partnerek lennénk, vagy ilyesmi, és akkor hát ugye volt, aki úgy eleve azt mondta viccesen, hogy hát belőle papnak kell lenni, mert papnak a fia vagy. És hát ugye ez lesz, vagy nem lesz, ez később nem egészen ilyen simán alakult, de ilyen gyerekkori felütés volt az életemben az, hogy nem egyszer hallottam azt, hogy te úgyis pap leszel. És ilyen predestinációnak is éreztem egy kicsit, aztán egész más felé indultam el.
És ezek a hatások, amikor ezt mondták önnek, akkor milyen érzést váltottak ki egy gyerekben?
Mérgesített. Tehát mérgesített, hogy miért néznek engem papnak? Én egyáltalán egy normál gyerek akartam lenni, aki ott van a gyerekek között, de ugyanakkor egy kicsit ott volt az, hogy ha most így 70 éven felülről visszanézek oda, voltak olyan érdekes foszlánymondatok, hogy volt amelyik idős férfi, egyszerűen hozzátette azt, hogy azért, mert mindent el tudsz intézni, már látszik rajta, te jó pap leszel. És ezt így hozzátették. És ezek megmaradtak. Tehát ezek hosszú távra megmaradtak. Az, hogy a gyerekek néha csúfoltak azzal, hogy pap gyerek vagyok, vagy lelkész az apád, meg egyéb, ez egy picit mindig jelentkezett, de ez ilyen alapvető edzés volt ahhoz, ami később a társadalomban is hát azért csak-csak elérte az embert.
És lelkész gyerekként nehéz volt abban az időben? Volt ilyen megbélyegzés?
A bátyáim, két bátyám van, akik idősebbek nálam, 9 és 7 évvel, ők sokkal keményebben érték át ezt. De a 60-as évek elején, amikor már azért én iskolába kezdtem járni, én úgy érzem, hogy mi kevesebbet kaptunk ebből. Tehát volt egy kis elkülönülés, amit például át kell télni, hogy óvodába nem járhattam, mert óvodába papgyerek nem mehet, mert elrontja a közösséget, tehát ilyenek voltak, de én már annyira keményen nem részesültem ebbe. Akkor már azért ez egy kicsit úgy jelentkezett, hogy sokkal finomabban hangzottak el mondatok, amik el is hangoztak. Egy-két tanár volt az iskolában, akinek valahogy a vallással, vagy az egyházzal, vagy a papokkal baja volt, az néha egy fél mondatot odaszúrt, de ez annyira nem fájt.
És milyen irányba indultál? Mondta, hogy még nem lelkésznek készült egyből, hanem más érdekel.
Igen, hát az volt, hogy az édesapám átkerült Kőszegre 1965-ben lelkésznek, és Kőszegen egy olyan hatás ért, hogy egy nagyon jó gimnáziumi osztályba is tanárok kezébe kerültem, meg zeneiskolába jártam egyből, ahogy átkerültünk, meg korábban is, de ott egy nagyon intenzív zeneiskolai élet volt, amiben nem csak az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag zenét tanultunk, hanem még az általános iskola végén is, a gimnázium, és úgy mentünk a zeneiskolába délután, mint ahogy haza. Egy jó érzéssel, tehát nyitott szívű, kedves zenetanárok voltak, akiknek így nem tudom, hogy megtanították-e annak idején a zeneakadémia, nekik, hogy úgy törődtek velünk. Tehát beszélgetések voltak zongora óra végén, elbeszélgettek velünk arról, hogy érezzük magunkat, mi van bennünk. Sok minden így elindult, és a gimnáziumban én nagyon kellemes gimnáziumi éveim voltak, mert a gimnáziumi tanároknak azt mondhatom, hogy egyet-kettőt leszámítva mindenki olyan volt, akire föl lehetett nézni. És ez engem elmozdított abba az irányba, hogy voltak, akik otthon a családban jogi pályát ajánlották, hogy menjek el jogásznak, mert az egy olyan húzósabb és olyan érdekes, meg jó lesz. Én meg elindítom a tanári pálya felé. Tehát én gyakorlatilag Pécsre felvételiztem történelem ének szakra, föl is vettek, előtte zongoráztam, ott különböző elég jó eredményeket elértem, és az volt az érdekes, hogy hát gyakorlatilag ebbe az irányba indultam el, de nem ott kötöttem ki a végén.
És meddig jutott ebben?
Hát ebben odáig jutottam, hogy elvittek katonának, és Kiskörösre vittek el katonának. Kiskörös az egy, hát Kőszeginek Kiskörös a világ vége. A szüleim egyszer jöttek el meglátogatni, akkor is végig mondták, hogy ez a borzalmas messze van. Itt ilyen utat nem lehet megtenni, hát ugye ez az akkori időnek azért a dolgait hozzá kell adni. És én oda kerültem, és egy érdekes helyzet alakult ki, hogy ott egy nagyon élő, nagy evangélikus gyülekezet van, egy hatalmas evangélikus templomból, amit én a laktanyában mindig láttam a templomtornyot, a harangütést, mindent, és akkor úgy arra gondoltam, hogy hát én megpróbálok vasárnap kimenni templomba, a laktanyába, elkérezkedek az őrnagytól. És akkor ugye az őrnagy úrhoz odaálltam, mondták, hogy el szeretném menni templomba, nem idézem most ezt a cifra mondatot, amire erre mondott, a lényeg az volt, hogy ha annyira akarok, hát legyen. És akkor kaptam kimenőt vasárnapra. Katonaruhába elmentem, voltak vagy 500-an a templomba, és én a karzat elején katonaruhába leültem, hogy ez miért történt így. Ez érdekes volt az életemnek, és aztán így mindig valahogy úgy alakult, hogy ez az őrnagy úrnak kellett segíteni, fogalmazni szövegeket. És én úgy szívesen fogalmaztam, meg szerettem fogalmazni, és akkor volt egy-két beszédjét, megfogalmaztam, megdolgoztam, amit kért, és akkor ki volt készítve a következő vasárnapra a kimenőm. Hogy hát úgyis templomba akar menni, ez a megszállott, vagy valamit hozzámozott, hát hadd menjen. És az adventi időre alakult az ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelet után, és azt mondja, hogy ő szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is. Nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amivel bejelölték az apostolok cselekedetei könyvébe azt a verset, hogy nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. És hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
És a szülők gondolom akkor nem látták ezt az átalakulást, azt a külön életet, ami ott
ezt nem
folyt, és akkor ezért is volt akkor a megdöbbenés.
Hogyne, és én ugye ezt bizonyos értelemben titokban is tartottam, mert nem voltam benne biztos. Tehát ahogy az ember vívódni szokott egy ilyen döntéssel, hogy most eléggé úgy éreztem, hogy tudnék mit csinálni a tanári pályán. Tehát ugye ez olyan volt, hogy mindig valamit szerveztem, önképzőkört a laktanyán belül, zenei klubot, komoly zenei klubot a laktanyán belül, tehát egy csomó mindent csináltam, és valahogy úgy volt egy ilyen, és akkor egy idő után ez az embernek egy ilyen belső lelki átalakulás volt, hogy lelkésznek kéne lenni, vagy mégiscsak el kéne menni lelkésznek. Lehet, hogy itt visszaköszöntek a gyerekkori mondatok, vagy az életút, vagy ugye apámnak a helytállása, hogy ő küzdött ezekbe a falvakba, meg az emberek után ment, meg tehát ez az élet, ez ott volt előttem, de aztán a fordulat, azt egyedül éltem át. Tehát annak nem is tudom ilyen ponthoz vagy időhöz kötni, hanem arra, hogy a leszerelés pillanatára érett meg. Tehát amikor a laktanyába hazafelé mentem a vonaton, akkor tudtam, hogy ebből nem lesz tanári pálya.
És akkor hol indult el, hova indult ezzel a szándékkal?
Hát ezzel a szándékkal igazából ugye az volt, hogy amikor a teológiára bekerültem, az is egy ilyen érdekes pillanat volt, mert egy lelkész avatáson vettem részt, és messze kim voltunk már a felvételi jelentkezés határidejében, meg később szereltünk le. És az akkori püspök elé álltam, hogy én lelkész szeretnék lenni. És akkor ő meg azt mondta, hogy 3 nap múlva lesz a felvételi, mindent adjak oda egy borítékba, és intézi azt, hogy bejussak a felvételi. Akkor hát itt egyszerűbb volt, nem kellett előre jelentkezni meg egyéb, hanem egy ilyen egyszerű eljárásra, és amikor végeztem, akkor Pécsre kerültem segédlelkésznek. Pécs Vasasi Szórvány, Komló, Bányászvárosok, ebben az egész részben egy nagy területre, ahol magában Pécs területén belül egy nagyobb evangélikus gyülekezet volt, és a feleségem is lelkész, Mátrai Marianna, aki már lelkész nőként szolgált, ugye ő nem volt katona, ő hát gyakorlatilag előbb oda került, és akkor a pécsi gyülekezetben Balikó Zoltán lelkész volt a főnökünk, és ott indultunk el. Az egy nagyon meghatározó dolog volt. Ökumenikus szempontból alapvetően. Összebarátkoztam Bíró Lászlóval. Ugye püspök úr akkor még segédlelkész volt velem együtt, és mindig Lajos fiamnak szólított, most is, meg akkor is, nem tudom miért, tehát egy ilyen sajátos kezelést kaptam tőle, és ő vele együtt megalakítottunk egy ilyen ökumenikus lelkészkört, ahol a Pécset és a Pécs környékén élő segédlelkészek összejártunk havonta egyszer, megbeszéltük a dolgainkat, együtt ebédeltünk, és egy-egy igéről készítettünk egy közös prédikációt, és ez egy nagyon nagy élmény volt, és azt, amit ott átéltünk, akár a katolikus vonalon, református vonalon, de ebbe érdekes módon még Schweitzer József, a rabbi, ő is részt vett, pedig ő idősebb volt, de azt mondta, hogy ő szeretne hozzánk csatlakozni, hát aztán megismertük azt, hogy ő mi mindent olvasott mennyi keresztény irodalmat, és mi mindent tudott, de egy ilyen baráti, testvéri kör kialakult. És amikor a pécsi szolgálatomban, talán azt lehetne mondani, hogy nekem a legnagyobb örömet az adta, hogy akkor még nem volt iskolai hitoktatás, tehát Pécs városában nem is engedtek hitoktatást iskolába abba az időbe, és sikerült elindítani ilyen gyülekezeti termi hittant úgy, hogy szombatonként 130-140 gyerek reggel 8-tól, de után 4-ig jöttek oda, és ezt tanítottuk. Hát ez valamilyen felszabadító öröm volt, és akkor átkerültem Zuglóba, a zuglói gyülekezetnek voltam a lelkész, ami teljesen más, a Bosnyák tér közepére, a hatalmas katolikus templom mögött egy kis evangélikus templom, ott meg átéltem azt, hogy egy gyülekezetnek a szeretete, vagy az élni akarása, az mennyi mindent el tud hozni ajándékként egy lelkész életébe. Ott is jó kapcsolataink kialakultak, itt is, én nem tudom, így az ökumenében mindig belekeveredtem, tehát nem tudtam kikerülni, se akartam volna, se tudtam volna kikerülni. Fundélius Vilmos atya volt akkor egy ilyen nagyon tekintélyes katolikus papa Bosnyák téri nagy templomba, és ugye a Billy Graham evangelizáció kapcsán jöttünk mi barátságba a két gyülekezet, mert ő azt tette, hogy amikor a Népstadioni Billy Graham evangelizáció volt, megkapták a katolikus gyülekezetek és a nagy gyülekezetek a címeket, akik ott kimentek és bizonyságot tettek, és Fundélius atya kigyűjtötte az evangélikusokat, még most is emlékszem rá, szám szerint 190 ilyen lapot, címmel, mindenne, és odaadta nekem, hogy hát keressétek meg őket, és akkor többen lesztek. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen kedves gesztus volt, és ez is történt, hogy akkor egy ilyen újulás következett be, és a 80-as évek közepén azért ez egy nagyon ilyen, nagyon-nagyon jó érzési gyülekezeti élet volt, és 89-ben a rendszerváltozás idején gyakorlatilag egy virágzó evangélikus gyülekezet volt teli templommal, ami azért úgy föl is tűnt, meg egy ilyen jó élet, ifjúsági élettel, és engem nagyon meghatározott azt, hogy gyakorlatilag az országos evangélikus ifjúsági konferenciákat szinte az elejétől fogva szervezhettem, vagy a szervezésnek egy tagja voltam, vagy részt vettem, és 50 hetet azt a Balaton mellett Gyenesdiáson töltöttem ifjúsági táborokkal. És hát ez nagyon rányomta akkor a bélyeget, és utána kerültem aztán a teológiára.
Ez egy izgalmas dolog, hogy a felesége is lelkész, ez nagyon érdekelne, hogy ilyenkor hogy vannak egymás mellett, hogy ugyanaz a gyülekezetük, vagy ő kapott más gyülekezeti helyet, vagy hogy dolgoztak együtt?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és telibe talál mindent. Az az igazság, hogy ugye a feleségem, ő lelkészként tulajdonképpen az elején is, és végig mi az ugyanabban a gyülekezetben voltunk mindig. Tehát Pécset is, meg Budapesten is, sőt a teológián is. És hát ugye ennek egy ilyen érdekes történeti helyzete van, hogy annak idején, amikor a püspökkel először beszéltünk Áldi Zoltánnal, akkor hát a kihelyezésünknél úgy ez volt a fő probléma, hogy hát a törvény nem tudja, hogy lehet-e, hogy egy gyülekezetben, de aztán valahogy úgy alakult, hogy az egy gyülekezetbe kerülés nem volt probléma, és ez így vállalt az akkori főnökünk is, Balikó Zoltán, hogy mi házaspárként leszünk az ő segédlelkészei. Ez egy olyan szempontból érdekes dolog, hogy hát a feleségem nálam sokkal mélyebben és komolyabban gondolkodik, kezdetektől fogva. Ő úgy szeretett engem helyreigazítani, még úgy az ismerkedésünk idején is, gyakorlatilag a kapcsolatunk is egy kicsit ilyesmiből jött létre, de azt gondolom, hogy az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti munkát azt annyira nem vittük haza. Tehát mindegyik mindent megvolt az a terület, amivel ő foglalkozott, amit megosztottunk, az inkább csak az, amikor valami zökkenő volt, vagy nehézség volt, vagy amikor valami olyan, amit úgy éreztünk, hogy ezt mindenképpen meg kell osztani a másikkal. És én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen házasságon belül egyfajta olyan lelki közösség, amelyik tiszteletbe tudja tartani a másiknak a szabadságát, de ugyanakkor a kötődés se kérdőjeleződik meg, akkor lehet két lelkésznek házasságba és egy gyülekezetbe lenni. Nem problémamentes. Tehát ezt így visszanézve nyugdíjasként nem problémamentes, mert amikor például szülte a gyerekeinket, akkor mindig én helyettesítettem a hittanórákon. És akkor az volt nekem már, hogy a végén azt mondtam, hogy még egyszer meghallom azt, hogy belépek a hittanterembe, és a kis negyedikes csoportnak, vagy másodikosnak az az egy közlése van vele, kapcsolódik. Marian néni hol van, és hogy miért a Lajos bácsi van itt? Hát ezt ugye átélni, ugye egy darabig próbáltam tanulni, és persze a hívek is azért tudták azt gyakorolni, hogy kritikus megjegyzésekkel kit szeretnek hallgatni, ki kereszteljen, ki temessen, ki eskessen, de ezeket lehet jól kezelni, de nem könnyű. Tehát ezekkel együtt kell élni, el kell tudni fogadni, hogy kinek a papné, szóval hogy kinek ki tetszik, és ki a jobb, de ez nem olyan egyszerű kérdés. Küzdöttünk ezzel, tisztességesen, de amikor már a gyerekeink megszülettek, akkor volt egy ilyen, tehát ilyen a feladat többlet is, meg sok minden, úgy jobban megtanította azt, hogy hogy lehet ezt az egész ilyen nagyon-nagyon összetett szolgálatot végezni.
Hát ez nagyon izgalmas tényleg, hogy, hogy mindig azt mondják, hogy nehéz, hogyha ugyanaz a hivatása a férnek, feleségnek, de ez amikor tényleg teljesen egy helyen, és akkor ez úgy történt, hogy a gyülekezetben összedolgoztak, mint kollégák, igen, és ahogy átlépték a házuk küszöbét, akkor már házastársak
akkor
voltak.
Akkor házastársak voltak.
Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.